Liptai Zoltán mesterszakácsal ma a pulykacomról fogunk beszélgetni. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A pulykacomról, természetesen a vásárlásról, az előkészítéséről, a fűszereiről, illetve az elkészítéséről, hogy mi mindenre lehet felhasználni. Megint kezdjük a vásárlással, ha bár már sokszor elmondtuk, de nem át hétről hétre átismételni azt, hogy mire kell odafigyelni, akár a pulyka, vagy akár más húskészítmények vásárlásánál.
Amikor a pulykacombokat vásároljuk, szintén figyeljünk arra, hogy a pulykacombot általában ugye bőrösen lehet beszerezni, megvásárolni, tehát akkor megnézzük, akkor lehet látni, hogy a bőr ugye az ne legyen nyálkás, ne legyen ragacsos, ne legyen fótos, hanem úgynevezett egészséges színe legyen. Az se jó, hogyha a bőre ki van száradva és meg van barnulva, tehát tulajdonképpen azt szemre, amikor az ember ránéz, akkor lehet látni, hogy az egy nem túl régóta ott lévő áru, hanem tehát hogy friss. Tehát ezek az érzékszerű szempontok, ezek fontosak, amiket az előbb felsoroltam.
Vásárlás után következik az előkészítés. Csontos áruról van szó, úgyhogy itt a csontozásról lehet beszélni, ki lehet filézni a pulykacombot, hogyha valaki nem szereti csontosan készíteni, mert nyilván ez a két variáció, hogy vagy csontosan, vagy csont nélkül használjuk fel.
Pontosan. Tulajdonképpen a pulykacombot, ugye, hogyha egészben megvásároljuk, vagy egészben is lehet, akkor van ugye az alsó és van a felső comb része. Pulykacomb alsó része, tehát ugye a nyeles dobverő, ugye úgy is szoktuk otthon hívni, az tulajdonképpen sokkal inasabb, sokkal szálkásabb, a fölsőt, az úgynevezett rövid comb része, abban nincsenek ilyen kemény inak, hanem egy darab csont található benne. Sütésnél a combot is, főleg ugye a combot be kell pácolni. Én itt mindig szoktam ajánlani, hogyha csontosan is szeretnék megsütni, akkor is éles késsel a csont mellett vágjuk be a húst. Erre azért van szükség, hogy amikor ugye a hús párolódik és sül, akkor tulajdonképpen a csont mellett is jól átsön, tehát véletlenül se maradjon véres a hús, és tulajdonképpen esetleg a benne lévő vérsülés közben, ha be van a csont mellett vágva, a pulykacomb jobban el tud távozni, és amikor szeleteljük, akkor szebb lesz, tehát biztos, hogy nem lesznek ilyen sült vércsomók benne.
Fűszerei?
A fűszerek szintén az egész pulykához és a pulykamellhez hasonlóak. Bátran használhatunk fokhagymát, vöröshagymát, oregánót, petrezselyet, mézet, rozmaringot, mustárt, különböző színű borsokat. A pulykacombot ugye a pulykamelltől eltérően nem feltétlenül fontos, ugye, tehát ez kicsit szaftosabb, tehát nem annyira szárad ki, mint a pulykamell, ezért nem feltétlenül fontos megspékelni, viszont érdemes, hogyha sütjük, akkor mellé tenni egy füstölt szalonadarabot, hogy ugye az a kellemes füstölt íz, az viszont nagyon jól illik a pulykacombhoz.
Mire lehet felhasználni, mit lehet belőle készíteni? Nyilván az egyikről már szó volt ugye a sütésről, ez a talán a legegyszerűbb használási módja, de hát ezért ennél különlegesebb ételek is készíthetők belőle.
A bőre alatt, hogyha kezünkkel meglazítjuk, bátran meg lehet tölteni, viszont itt a töltésnél akkor már ajánlanám azt, hogy előtte óvatosan szedjük ki a csontot, és ha kiszedtük a pulykacombból a csontot, utána kezünkkel lazítsuk fel a bőrét, ugye be van pácolva, be van fűszerezve a pulykacombunk, és nem túl szorosra, sülés közben ne repedjen szét, megtöltjük, és forró sütőben először pároljuk, majd pirosra sütjük. Ezen kívül a pulykacombot fel lehet használni zöldséges ragunak, különböző zöldségekkel, lehetnek ezek nyári vagy téli zöldségek, ilyen úgynevezett stew, tehát ilyen szaftos ragukat lehet belőle, fűszeres ragukat lehet belőle készíteni. Egyébként a pulykacombot esetleg diétára is fel lehet használni, tehát meg lehet párolni is, tehát ha valaki nem kívánja az ilyen erősebb, fűszeresebb ételt, akkor zöldség vagy húslevesbe a pulykacombot, hogyha nem fűszerezzük annyira erősen be, vagy esetleg friss zöld fűszereket használunk, akkor ilyen könnyű ételt is lehet belőle készíteni. Egyébként a párolt pulykacombnak a levéből különböző sűrítési eljárásokkal finommátásokat is főzhetünk. Ugyanúgy a pulykacomból nagyon finom raguleveseket főzhetünk, tudunk készíteni, és én szeretek belőle különböző vagdaltakat és fasírtakat készíteni, méghozzá azért, mert a pulykacomb, amit mondjuk említettem, nem annyira száraz, ízanyagokban, zavatanyagokban gazdag, ezért a saját fűszereivel nagyon finom fasírtakat vagy egybevagdaltakat tudunk készíteni.
Meg talán ez azért is, hogyha a pulykamellel hasonlítjuk össze, a pulykamellnek nagyon szép halvány színe van, ellentétben a pulykacombbal. Tehát...
A pulykacomba sötétesebb, kisé barnásabb színányalatú, igen. És egyébként a pulykához is nem említettem, hogy a fasírtot készítünk, bátran használtunk ehhez is, tehát a pulykafasírthoz is fűszerpaprikát, vagy esetleg, hogyha csak sima pulykavagdaltat szeretnénk készíteni, akkor bátran használjuk hozzá friss zöld fűszereket.
Liptai Zoltán, köszönjük szépen!
Köszönöm szépen!
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Egy kutatás szerint az alkoholfogyasztás a magas vérnyomással küzdők esetében csökkenti a szívroham kockázatát. Erről fogunk beszélgetni dr. Matos Lajos szívgyógyász. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Ez a kutatás azért indult el, mert korábban több vizsgálat szerint a magas vérnyomásban szenvedőknél az alkoholfogyasztása még tovább emeli a vérnyomást, ami kockázatos. Erre valóban voltak adatok, de itt az erősebb alkoholfogyasztásról volt általában szó, tehát napi 3-4 vagy még annál is több deci bor, vagy alkalommal elfogyasztott sör, vagy éppen kemény pánka volt az az alkohol, amit az illetők magukhoz vettek. Itt azonban azt vizsgálták, hogy a mérsékelt alkoholfogyasztás megváltoztatja-e a betegek vérnyomását, illetve változik-e a kardiovaszkuláris, a szív- és érrendszeri kockázat.
A mérsékelt alkoholfogyasztás az ebben az esetben mit jelent? Ugye azt mondta, hogy nem arról van szó, hogy napi 3-4 decig bort kellene inni, vagy sört, vagy adott esetben már...
Nagyon éles az átcsapási zóna, vagyis napi 1, maximum 2 deci bor, vagy annak megfelelő alkoholról van itt szó.
Az ekkora mennyiségű alkohol segít a szív- és érrendszeri kockázatok megelőzésében valóban?
Ez a vizsgálat úgy történt, hogy volt egy 1986-ban elindult tanulmány, ahol kizárólag egészségügyi dolgozók vettek részt, ez alatt orvosok, gyógyszerészek és fogorvosok értendők, mind férfiak voltak, és csaknem 12 ezeret vizsgáltak így 16 éven keresztül. Tehát ezeknek az adatai dolgozták föl, mégpedig úgy, hogy időről időre, tehát néhány évenként mindenféle adatukat rögzítették, hogy például mennyit isznak, mit esznek, történt-e valami szívbetegség, megjelent-e valami szívbetegség, és ezek mind magas vérnyomásosak voltak, akiknek az adatait ebben a vizsgálatban értékelték. És így derült ki ennek a vizsgálatnak a végén, hogy körülbelül egy harmadával csökkent a szívinfarktus gyakorisága abban a csoportban, akik napi fél vagy két italt vagy a között fogyasztottak az említett határértékek szerint, azokhoz képest, akik vagy egyáltalán nem fogyasztottak alkoholt, de magas volt a vérnyomásuk, vagy ennél lényegesen több szeszt töltöttek magukba naponta.
Tehát itt lényegében arról van szó, a vacsora utáni egy-egy pohár bor, egy-egy deci bor az abszolút mértékben, amit már régóta mondanak, hogy jót tesz a szervezetnek az egészség.
Ez pontosan igaz, csupán az volt korábban is a vita, hogy vajon a magas vérnyomásos betegeknél ez kockázatot jelent-e. Nem jelent kockázatot, sőt előnyös ez a mérsékelt alkoholfogyasztás, különben az egyéb szív- és érrendszeri események gyakorisága, tehát például a szív eredetű halálozás, vagy a szélütés gyakorisága, az nem változott az alkoholfogyasztástól függően.
Alkoholról beszélünk, tehát nem csak borról, meg sörről, hanem különböző alkoholokról is, itt gondolok a töményitalokra is, mert ezt is vizsgálták, és számomra ez volt a legmeglepőbb a kutatásban, hogy nem csak a borról, meg a sörről van szó, hanem a töményitalokról, holott eddig mindig azt lehetett hallani, hogy a tömény szesz a legártalmasabb a szervezet számára.
Hát főleg, hogyha literszám fogyasztják. Tehát tulajdonképpen úgy néz ki, hogy az elfogyasztott alkohol mennyisége számít, hogy milyen jellegű alkohol ez, tehát töményszesz, vagy bor, vagy sör, ilyen szempontból úgy néz ki, hogy ez mindegy. Egyébként van jó néhány olyan vizsgálat, amelyik viszont azért azt igazolta, hogy döntően a bor a legkedvezőbb, abból is azért a vörösbor, mert annak a festékanyagaiban van több is olyan, ami úgy néz ki, hogy kerül az erek tágítása szempontjából.
És ez azért nem árt megjegyezni így az interjú végén, hogy nem arról van szó, hogy a napi mondjuk egy-két deci bor vagy más szeszes ital, alkoholos ital fogyasztását összesítsük mondjuk a hétvégén, és akkor ígyunk meg egy vagy két literrel belőle.
Az rendkívül kedvezőtlen. Erre is vannak nagyon szép vizsgálatok, tehát például azokban az országokban, ahol az alkoholfogyasztás így történik, tehát például Írországban nézték ezt, hogy a elfogyasztott alkoholnak a nagy része, több mint 60%-a az úgy fogyasztatik el, hogy a hétvégén, tehát szombat-vasárnap isszák meg a derék írek az összes egyheti alkoholvolumennek, mondjuk mint 60%-át, és ott sokkal kedvezőtlenebb a szív- és érrendszeri halálozás, mint Franciaországban, ahol minden nap 1-2 deci bornak megfelelő szeszt fogyasztanak az franciák.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Maradjanak velünk, mert a hírek után szó lesz arról, hogy az alkohol hatására hogyan változik meg a kézírás.